Sziasztok, Trömböcki Napsugár vagyok, a Rozmaring kunyhó szerzője, illetve a Napraforgót játszó színész, és az első epizód kapcsán mai beszélgető társaim Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus és Pindrak Csaba színművész. Az alap motiváció az volt, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne újra bábfilm a tévében, és valami olyan báb esztétikával, ami a színpadon ugyan már eljutott odáig a bábszínhez, viszont képernyőn meg a köztudatban még mindig a paravános bábjáték él. És nem tudom, nekem valahogy így alapvető volt, hogy én szeretném megírni ezeket a történeteket. Nagyon foglalkoztat az, hogy olyan témákról így meg tudjam fogalmazni ezeket, és nem jutott eszembe semmi olyan mese, ami az nagyon erről szólna. Szóval ez a Rozmarin kunyhó, és most láttátok az első részt. Milyen élmény volt?
Szerintem úgy ültünk ott mindketten, mindkét célközönségbe tartozó nagy óvodás, és rácsodálkozva bennem nagyon-nagyon meleg és boldog érzéseket keltve ültem én ott, nem tudom, te hogy ültél?
Én is ezt éreztem, meg egy kicsit visszajött az, amikor visszamentem én is Karancskeszibe a nagyszülői házhoz pár évvel ezelőtt, és hát így felidéztem én is, hogy mi ez az elmúlás. Illetve nagyon felüdítő volt, mert 12 éve, most nem mondom ki a szerzőt, kinek a slágerkönyvét olvasom föl folyamatosan, most a harmadik gyermekünknek, úgyhogy egy kicsit más kaptunk, ez így nagyon tetszett. És valóban a bábfilmek azok voltak talán a legjobbak gyerekkoromban is, és látom most a bábszínházban, hogy valóban így meglátom mögötte az embert is, ami nagyon jót tesz a bábszínészeknek is szerintem, hogy ők is láthatóak lesznek.
Szerintem a gyerekeknek olyan szempontból is nagyon, nagyon klassz ez a fajta feldolgozás, amikor látják, hogy hogy mozognak a bábok, látják, hogy milyennek az egésznek a mechanizmusa, hogy egy csomó olyan eddig fel nem tett, de a kis gondolataikat foglalkoztató kérdésre kapnak ezáltal választ, amivel sokkal élőbbé válik egy ilyen bábmese, sokkal, sokkal testközelibbé válik azáltal, hogy látjuk, hogy ez hogy működik. Most azt játsszuk, hogy játszunk, megtehetjük azt, hogy mi most bábokat mozgatunk, és az ő nevükben szólalunk meg. Tulajdonképpen a gyerekek is ezt teszik elég sok időn keresztül a saját játékukban.
Igen, engem azt hiszem, hogy ez az egyik dolog, ami miatt nagyon foglalkoztat a báb, és ennek minden formája, mert hogy azt a nagy világot, ami olyan megfoghatatlan, meg távolinak tűnik, azt így saját magadnak így megépítheted piciben, és mindig éppen arra kanyarítod, vagy úgy alakítod, ami téged legjobban foglalkoztat ebből. Én azt hiszem, hogy elég intuitíven írok amúgy, meg így próbáltam is hagyni, hogy a történetek, meg a témák így inkább rám találjanak, mint hogy így nagyon tudatosan eltervezni, hogy ez most miről fog szólni, vagy így hogy dolgozok fel valamit, ami bennem van, és ilyen meseterápia jelleggel visszatanítanak nekem ezek a dolgok mindig, amiket írok. És így például az első rész is azon túl, hogy a szeretteink elvesztéséről is szól, valahogy nekem így a gyerekkornak a boldogsága, vagy így azzal szembesülés, hogy ami nekem így egy ilyen boldog emlékekkel teli helyszín, az most valahogy kiürül, vagy már így más rátekinteni, hogy az emlékeimben ugye, hogy nagyon színes és szagos, és mindnek nevetnek a bútorok is, de most ahogy ránézek, valahogy hiányzik belőle valami, és hogy ezt hogyan lehet ezt a játékosságot így újra megtalálni.
És ez már egy megküzdési stratégiát tanít egyébként. Azt, hogy hogyan lehet újra derűt vinni a kiüresedett helyszínre a másik emlékek, a korábbi emlékek helyébe, hogy hogyan lehet ezeket újra gondolni. Ez szerintem nagyon fontos üzenet a gyerekeknek, hogy hogyan múlik rajtuk és senki máson az, hogy egy helyszínt hogyan élnek meg, hogy egy helyzetet hogyan élnek meg, hogy az előnyös vagy esetleg a kevésbé jó oldalait veszik előre.
Szóval a Holdas pataktól nem messze állt egy házikó.
A Rozmarin kunyhó. Benne
egy kedves vadvirágnéni lakott, az én nagymamám, Rozmarin nagyi. Ez kicsoda. A nagyinak hatalmas szíve volt. Ő készítette a világon a legfinomabb mákos kupát.
Mákos kupa?
Természetesen legyőzhetetlen volt sakkban.
Azt tudti.
Itt nőtt fel. Aztán anyukám is.
Ibolya. Majd megtalálta a szerelem, mármint az anyut. És megszülettem én. Napraforgó. Mikor még csak kisforgó voltam, mindenki így hívott, a nyaraimat itt töltöttem a nagyinál. Békát fogtunk a holdas patakban. Brek, brek, brek. Táncoltunk a virágos réten. Olyan szépen táncolt a nagyi. Sokat nevettünk, és néha, mintha még a bútorok is velünk kacagtak volna.
Most meg...
csend van, minden kifakult, az a fotelod különösen szürke.
Amikor én álltam ott a nagyszülőm, először egy mamám elvesztésénél, azt hiszem pont, hát már... Már 10 éves voltam, tehát már nem voltam annyira gyermek, aki nem tud ezzel mit kezdeni, ezzel az egész dologgal, de már ott is unokatestvéremmel álltam. Azt hiszem, hogy a gyermek az még sokkal elfogadóbb, és annyira rohamosan változik vele a világ, hogy abszolút alkalmazkodik a helyzethez. Nem volt bennem szomorúság, pedig mellette feküdtem le minden este, nagyon sokat voltam nála, először imát mondott, aztán mesét, de nem volt bennem egy ilyen vád, vagy hiányérzet, hanem csak úgy néztem, hogy miért sírnak a felnőttek, vagy miért nem sírnak.
A gyerekek eléggé az itt és mostban élnek. Tehát számunkra a múlt és a jövő az sokkal kevésbé megfogható, mint számunkra a felnőttek számára. Ők abban vannak, amiben éppen tényleg jelen vannak fizikailag. És emiatt aztán, hogy felnőttként úgy keretezzük az elmúlást, és ennek az összes járulékos következményét, mint egy természetes folyamatot, amivel nyilván meg kell birkóznunk, nyilván valahogy fel kell dolgozzuk, de hogyha úgy kezeljük, hogy ez nem egy sorscsapás, hanem ez egy teljesen természetes része az egésznek, így működik a világ, akkor a gyerekek ehhez nagyon plasztikusan, rugalmasan tudnak alkalmazkodni, hiszen számukra az jelenti a keretet, ami éppen történik. Most itt van a nagyi, ezek után már a nagyinak a háza van itt, az emlékei, a történetei vannak itt, tehát hogyha felnőttként ügyesen keretezzük mindezt a számukra, akkor nagyon hasonló lehet a megélés, mint ahogy te elmondod most.
Hogy a föld fordul, úgy mozdulnak az apró árnyékok itt. Mi elkapjuk őket, figyeljük, ahogy integet a nap odakint. Ismerős, ahogy az illatod, megtölti fénnyel a házat. Szeretem, ha úgy ölelsz meg, ahogy csak te tudsz úgy igazában.
Nem tudom, hogy nekem mennyire tudatos, hát egyáltalán volt, gondolom, tudatos ez a keretezés a szülők részéről. Nem is volt rá igazából szükségem, nem volt szükségem érzékenyítésre. Felnőttként volt már erre szükségem, amit meg is találtam abban, hogy tényleg ez egy állomás, egy ajtón bejövünk, és egy ajtón kimegyünk. És amikor tényleg ott voltam a gyermekeim születésénél, és végignéztem a feleségem vajódását és az egész átlépést, illetve ugyanabban a pozícióban ott voltam a nagymama halálakor, a feleségem nagymamájának halálakor, aki a 100. születésnapján halt meg, tehát megvárta. Szerintem megvárta a 100 000 forintot, amit kap az államtól. Tehát ennyire praktikus volt, pedig hát nem lett volna rá szükség. De ott is azt láttam, hogy ilyen biofizikai szempontból majdnem ugyanaz, amit láttam. Hogy ez egy teljesen természetes dolog, és ezt nekünk kell igazából feldolgozni.
Nekünk
a gyerekek ezt megoldják, igen. És látszik, hogy ők nem is úgy kezelték a bábjait sem, úgy írtad meg, tehát te voltál igazából egy kicsit bajban, és úgy érzed, hogy ezt el kell magyarázni, de nekik talán nem kell.
Igen. Meg én nem úgy szerencsésnek gondolom magamat ilyen szempontból, hogy az én családom elég természetesnek kezel minden ilyen elmúlást, meg átalakulást, meg változást, meg azt hiszem, hogy azért is megtanultam, mert én amúgy nagyon sokat költöztem, szóval az, hogy egyszer csak az osztálytársak és a barátok nincsenek ott az életemben, az egy ilyen nagyon természetes dolog lett, és amúgy sokkal később kellett megtanulnom azt, hogy amúgy kötődni lehet ettől függetlenül, hogy elveszíthetünk embereket. De hogy azt gondolom, hogy így a halálhoz, meg a gyászhoz való viszony a családon belül nagyon rugalmasan van kezelve, és van benne hely az ilyen saját rituálé kialakítására, mint például a zokkancsbuckónak a megépítése, mert hogy például az én családunkban a holtaknak nincs is sírhelye, hanem én így otthon szoktam, ha eszemültnek, akkor otthon gyújtok gyertyát.
Ezért építettük az zokkancsbuckót.
Csak belezavartál.
Micsodát?
Zokkancsbuckó ott van a szekrényben.
Egy szentély a nagyi fél pár zokniaiból. Én találtam ki.
Hát, ez tényleg nagyon szép. De muszáj volt a szegény zoknikat gyűjteni, mert ez nagyon büdi.
Épp ez a lényeg. Így sosem felejtkezel meg róla.
Nem tudom, hogy megengeditek-e nekem, de én felnőttként megtaláltam egy olyan üzenetet erről a nem ismert tartományról, meg erről az egészről, ami engem rendkívül módon megnyugtatott, és ha megengeditek, felolvasom ezt a verset. Ezt Szent Ágoston nyomán írta különben egy magyar páros szerzetes a múlt század elején. Ne sírj! Ne sírj, mert szeretsz engem! A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts azon a néven, ahogy mindig is hívtál. Beszélj velem úgy, ahogy mindig is szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj hozzám ünnepélyes, szomorú arccal. Folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, mosolyogj rám, kérj, szólíts. Úgy hangozzék a nevem a házunkban, ahogy mindig is hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet most is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül, csak mert szemed most nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész, letisztult, szép, gyöngét szeretetem. Kérlek, légy szíves, ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem. Ez gyönyörű, nem?
És tulajdonképpen ez a gyermeki megélés, amit ők tudnak, akár ilyen szép megfogalmazás nélkül is.
Így van, ők ezt tudják is, különben ez az a vers, amit aki spiritualizmussal foglalkozik, azt szerintem mindenki elfogadja ezt, akármilyen vallású. Hogy ez valami megmásíthatatlan, visszavonhatatlan dolog, ezt el kell fogadnunk, de még az életünket a szemlélődés irányítja, állítólag odát is ez megmarad.
Hogyan hat vissza a halálhoz való viszony az életünkre, meg annak a megéléseire? Van közötte kapcsolat? Vagy nem tudom, ez az éjjamának, meg egyszer élünk dolgok valami teljesen más irányból csatlakozik ehhez?
Én azt gondolom, hogy magát a folyamatot érdemes látni és láttatni gyerekekkel, és azt, hogy élet és halál kéz a kézben jár, hogy aki egyszer élt, az egyszer meg is fog halni, és hogy nyilván a tetteinket, a mindennapjainkat úgy kell élnünk, hogy nyilván van egy csomó lehetőségünk, nyilván rengeteg lehetőségünk van dolgokat jól csinálni, rosszul csinálni, hibázni, felállni, korrigálni, de hogy tulajdonképpen ez majd egyszer véget ér, és nem végtelen a próbálkozások száma. És ez nem baj, ez nem egy tragédia, hanem ez a maga természetességében zajlik így. Szerintem gyerekként is nagyon fontos az, hogy tőle meg szokta kérdezni a kisfiam, hogy anya, anya, és te meg előbb fogsz meghalni, mint én. És erre a legnagyobb természetességgel tudom azt válaszolni, hogy hát persze, de hogy addig még nagyon sokat fogunk élni, és nagyon sok jó élményünk lesz. A gyerekek számára fontos ennek a kézzelfoghatósága. Hogyha a halál az egy ilyen teljesen elvont fogalom, hogyha ezzel nincsen kapcsolat, nem beszélünk róla, kicsit tabusítva van, mert egyébként valljuk be, hogy a felnőtt társadalomban ez kicsit azért tabusítva van, nem kicsit. Tehát, hogyha a gyerekek számára ezt kézzelfoghatóvá szeretnénk tenni, akkor ezt azzal tudjuk megtenni, hogy nem mismásoljuk el, hogy teljesen reálisan, realistán kezeljük. Én azt szoktam választani, hogy természetesen meg fogok egyszer halni, addig még nagyon sokat fogunk élni, és szoktam példákat mondani, hogy mit fogunk addig csinálni. Például azt szoktam mondani, hogy én még szeretném óvodába vinni a kisunokáimat, akik majd az ő gyermekei lesznek. Ez egy megnyugtató kép a gyerekek számára, így szabad meghalni majd egyszer, amikor vénséges vén, hamut is mamunak mondó nagyik vagyunk, és már elfáradtunk, és már a mi útunknak vége van. Nyilván más utak kezdődnek akkor, mint ahogy itt a Rozmarin kunyhóban, és lehet, hogy egy ajtó bezárult, de egy új ajtó nyílt ki tulajdonképpen a gubákkal való barátság kapcsán, amiben a nagy jót van mindig. Egy emlékként, egy alapvetésként, egy alapértékként.
Erről nagyon sokat beszélgettünk a díszlettervezővel is, hogy a ház maga a nagyi. Szóval, hogy így a tárgyak, meg ahogy ő jelen van, meg van egy kicsit ilyen metafizikai jelenléte is a nagyinak ezáltal, hogy a ház szomorú, és majd felvidul azáltal, hogy újra megtöltjük élettel, és hogy miattunk nem kell aggódnia, és hogy hogyan tud egy ilyen tér valamilyen szinten egy ilyen létező, vagy ilyen mozgató elemként jelen lenni, és ahogy részre részre mondjuk így egyre jobban felfedezzük a különböző területeit, az is így megsegítette ezt a folyamatot.
Minden kézzelfogható valami egy gyerek számára annál jobban vihető, jobban érthető, jobban feldolgozható. Nagyon jó, hogy a nagyinak van itt egy ilyen megtestesülése, mert ezt a gyerekek, ha nem is fogják tudni szavakba foglalni, de érezni fogják, és ők ezen a hullámhosszon mozognak.
Azért, amit itt mondtál, hogy választási lehetőségeink vannak, és ez nem végleges. Ugye a nagymama az, aki már elég bölcs ahhoz, hogy azért a jó és a rosszra, amit szerintem megéreznek az emberek, mert születésüktől fogva, tehát először, amikor gondolkoznak, van egy ilyen érzésük, hogy mi a jó, meg mi a rossz, de hogy a jó felé tereli a gyerekeket, ilyen értelemben is tápolja őket. És ha megszűnik ez a világ, és a nagymama, tehát ez a nagy szárny fölötte, akkor is valószínűleg napsugárnak ezeket a gubákat e felé kell terelni ebbe az irányba, mert a tetteinek következményei lesznek hívő ember szerint nem csak a halál előtt, hanem utána is, de az életben is mindenféleképpen. És az egész életünk arról szól, hogy szabad akarattal választási lehetőségünk van, de amit a nagyszülők mondtak, akik már tudnak valamit az életről, abba az irányba kell menni.
Ilyen szempontból a nagyi, az értékrend, tehát az externális értékrend, a külső értékrend, amit tanítunk a gyermekeknek, a gyermekeinknek, és a nagyi hiánya, az szükségessé teszi a belsővé vált értékrend kipróbálását. Tehát ez a puding próbálja abban az értelemben, hogy mennyit sikerült elsajátítani abból, amit a nagyi tanított nekünk, akár a felszabadultságról, akár a sakról, akár a jó könyvekről, ahogy kell mondja. Tehát, hogy mennyit tudtunk megőrizni abból, amit a nagyi mutatott erről a világról nekünk. Szerintem egyébként elég sokat.
Akkor... Ti ismertétek a nagyit?
Hát elég bizarr lett volna, hogyha úgy költözök ide, hogy nem ismerjük egymást. Nem gondolod?
De gondolom. És nektek is hiányzik?
Nagyon. Rozmarin nagyival mindig nagyon jókat lehetett beszélgetni. Azt éreztem, hogy tényleg érdekli, amit éppen kérdez.
Figyelmes volt. És nagyon sok alapművet ajánlott nekem. Tulajdonképpen neki köszönhetem, hogy így szeretek olvasni.
Arra emlékszel, amikor egyszer direkt rendetlenség napot tartottunk?
Az hatalmas volt.
Generációkon átívelő kapcsolódás volt az, ami direkt bele lett ebbe, hogy így az anyuka, a köztes generáció egy egészen más világot képvisel, amiben a napraforgó felnőtt, de hogy ahogy újra visszajön, már így úgy képzeljük, hogy már így évek óta nem járt ő valójában itt, tehát hogy igazából a gyerekkorában töltött itt sok időt, de ő nem járt vissza, így magában is újra megkeresi azokat a kérdéseket, hogy ő kicsoda, ő hogyan kapcsolódik ehhez a világhoz. Azon túl, hogy az anyukája mindig rásíti, hogy bolondos, mint a nagyanyja, ez baj, vagy hogy ő szereti ilyen bolondos lenni. És hát az is egy jel erre, hogy a gubák, ők nem barátkoznak emberekkel. Szóval ők azért jöttek a Nagyihoz, mert ő itt volt egyedül az erdőben, ezen a köztes helyen, a gubák világa és az emberek világa között, és hát nagyon finom mákos gubát csinál, és ez egy ilyen közös
és
pont.
És kitűnő
sappartner. Mákán nagyon sok mindent csinált a Nagyi, szóval, hogy így, hogy a napraforgó és a gubák is talán azért tudnak egymáshoz kapcsolódni, mert egy közös hiány érzetük van, vagy egy közös veszteségük van.
Meg egy közös
keresztül...
értékalapjuk.
Igen, igen.
A Nagyiféle értékalap. Ezért értenek egymás nyelvén.
Igen.
Kíváncsi lennék, hogy más vajon látná a gubákat.
Elképesztő élmény azért felnőtt emberként látva a gyermekét az ember, hogy beteszi maga mellé a plüss állatokat, és én is emlékszem, hogy a kis ágyamban megágyaztam a nyuszinak, a majomnak, és én ott a végén kucorogva aludtam, és hogy ez mikor tűnik el? Azt mondják, hogy a magyar mese, az a magyar népmese a kevesek közé tartozik, vagy talán az egyetlen, amelyik megszemélyesíti tejet, asztalt, mindent, hogy mindennek lelke van. Ezt mikor engedjük el is, és mi az, amikor újra visszajön? Ez egy érdekes dolog nekem.
Két gyermekemből a kisebbik fiú, a nagyobbik lány 7 év van köztük. Nagyon sokáig természetükből fakadóan tudtak együtt mesét nézni, mert a nagy egy kicsit óvatosabb, a pici meg egy kicsit bátrabb, és így aztán hasonló tartalmakat választottak maguknak. Én azt látom, hogy a nagylány 13 éves, ő még a saját szintjén és a saját témaköreiben még mindig tulajdonképpen meséket fogyaszt. Nyilván most nem mesének hívják ezeket, hanem vannak ennek hangzatosabb és modernebb elnevezései. Tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, akkor mi felnőttek is, amikor leülünk megnézni egy filmet, amit tudjuk, hogy egy fikció, akkor mesét nézünk. Elvarázsoljuk magunkat egy olyan közegbe, amiben nem kell a hétköznapi problémakörökön gondolkodni, hanem kivonhatjuk magunkat a hétköznapi világból, és áthelyezhetjük magunkat egy olyan történetbe, amivel semmi dolgunk nincsen, csak megfigyelni. Én azt hiszem, hogy ez a fajta mesefogyasztás, ez nem múlik el. A tárgyak megszemélyesítése, és ennek a játékossága pedig szintén megőrizhető felnőttként. Tegyétek a kezeteket a szívetekre.
A
van az autótoknak neve, vagy nincs? Így van. A miénknek van. Mindegyiknek volt is.
Nincs könnyű dolga annak, aki most mesét csinál, mert nagy a terítés.
De ez egy annyira új és annyira izgalmas nézőpont, ez a képi világ, amivel dolgozik a Rozmarin Kunyhó, hogy szerintem ez elé az is leül, aki esetleg már egy kicsit telítődött. Ilyet nem láttunk egy ideje. Vagy talán soha.
Hányszor van az, hogy szülők végig unatkozzák, vagy végig laptopozzák a hátsó sorban a mesét, mert hozzájuk nem szól. Tehát mindenképpen szerintem az a jó mese, és azért van erre példa, ahol a gyerek is és a szülő is. Tehát nem gyereket csinál újra a szülőből, hanem a szülő is kap egy kulcsot az élethez.
Vagy ha más nem, egy társalgási alapot,
van,
hogy az élet kulcsait és kulcskérdéseit megvitassuk. Mert én pszichológusként sokszor dolgozom mesékkel, akár, és most csúnyát mondok, nem is olvasott, hanem akár vizuálisan megjelenített mesefilmekkel, mert vannak olyan alapigazságok, alapértékek, nyilván jó meseválasztással, amik, mivel a képi világ nagyon meg tudja fogni a gyerekeket, és olyan tartalmakat is tud közvetíteni, amit a modern gyerek lehet, hogy könnyebben vesz egy vizuális tartalomból, mint bármi másból, ezeknek az apropóján viszont lehet olyan értékekről beszélgetni, és olyan skilleket, olyan készségeket fejleszteni, amik lehet, hogy más módon sokkal nehézkesebbek, vagy akár lehetetlenek volnának.
Remélem, hogy sikerül lekötni a szülőket is a tévé elé, hogyha belehallanak a sorozatba, vagy amikor elindul, akkor így azt gondolják, hogy na jó, leülök én is, ezt a 10 pár percet el tudom tölteni melletted, és nem kell addig mosogatni, mert hogy ez nekem elég nagy célom volt, hogy valami olyat készítsek, ami túl mutat önmagán, vagy hogy így talán egy olyan alapot is tud adni, amit tényleg lehet beszélgetni együtt, vagy lesz kérdése a gyereknek, és
vagy akkor... Vagy legalább egyszer egyet meg tud nézni, mert nem kell mosogatnia, vagy tracsolnia, akkor talán nyugodtan merje leültetni a gyereket, emelni a mese mellé.
Az érzelmi nevelésnek egyébként szerintem ez remek eszköze. Én pedagógusok szájából is hallottam már megfogalmazódni az igényt arra, hogy szükséges lenne olyan médiatartalmakat kapni, és olyan médiatartalmaknak elérhetővé válni, amik ezt az érzelmi nevelést tudják közvetíteni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy például a kisfiam óvodás csoportjában milyen visszajelzéseket kap a Rozmarin Kunyhó, majd kifaggatom az óvónénit mindenképpen, mert ajánlottam neki szeretettel, és mivel nálunk az érzelmi nevelés most a kiemelt pedagógiai cél, abszolút rá is repült.
Drámainstruktorként nekem is ott volt ez az igény, hogy én harmadikosoknak csináltam már olyan foglalkozást, ami kifejezetten egy ilyen animációs sorozatnak a részeire, meg YouTube videókra épült, hogy rajtuk, tehát az ő alapnyelvükön, meg alapfogyasztásukon keresztül keressük meg azokat a témákat, amikről amúgy érdemes beszélni, vagy azon túl, hogy jó, hát ő most így van, akkor beszélni, de miért érzi így magát, mi történt, hogyan, és akkor ez volt az apropó, amivel nagyon gyorsan meg lehetett törni ezt a bizonyos jeget.
És hogyha ezt nem a gyereknek magának kell elmondani, hanem akár elmondhatja a plüsmackó is, vagy meg lehet építeni kockákból, vagy le lehet rajzolni, vagy ki lehet színezni, vagy el lehet bábozni, mondhatják a gubák, akkor ez sokkal egyszerűbbé válik, mint kiállni és felvállalni azt, hogy én ez vagyok, így érzem magamat.
A mackó érezheti magát. Ezért is használ sokszor bábokat, ugye? A gyerekeknél, amikor valamit meg akarnak tudni.
Amikor valamiben segíteni szeretnénk, inkább így fogalmaznék, de igen, valóban egy bábon keresztül a báb érzéseit megjeleníteni sokkal egyszerűbb, és egy kisgyerek bele se gondol abba, hogy... Így van, bele se gondol abba, hogy ez párhuzamos a saját sorsával, egyszerűen csak, hogy foglalkoztatja valamilyen téma, akkor nyilván a plüsmackó is azt fogja tenni. Ilyen módon aztán sokkal könnyebb szelepelni, zsilipelni a negatív érzelmeket.
Igen. Vagy a vágyakat.
És így lehetőség nyílik egyébként arra is, hogy felnőttként, hogyha jól figyelünk, akkor tudjunk segíteni, nem csak szakmabeliként, hanem akár szülőként, vagy érdeklődő felnőttként is.
Nagyon jó lesz ez a dolog, nekünk otthon van egy nagyon nagy bábszínházunk, a tévé mellett, és már a gyerekek csináltak bábelőadást, de most ez újra kedvem szottyant, újra a feleségemmel nekelni, és akkor valamit csinálni nekik, úgyhogy köszönöm szépen már csak ezért is.
De jó, nagyon jó, örülök. Hát, hogyha a bábot is tudjuk ezzel népszerűsíteni még tovább, meg mindenkinek az otthonába becsempészni, akkor az már csak a cseresznye a torta tetején.
Így van. Rozmarin kunyhó.